Riporta. Beszélgetések és történetek. 19. adás. Ez a tenger hangja. Barcelonában, ha valaki nem ismerte volna fel. Esti az egyik barátom küldte pár hete, és azóta is azon gondolkozom, hogy más-e ez a hang, mint az Atlanti-óceán hangja Amerikában. És vajon mi megyünk-e a tengerhez, vagy az jön-e hozzánk? Köszöntök mindenkit, Török Szabolcs vagyok a Riporta médiától. A Riporta második évada a Joyland címet kapta, és arról az egy évről szól, amit Amerikában töltöttem angoltanárként. Ha valaki nem hallotta ezt a 8 részes minisorozatot, akkor először azt ajánlanám. A mai adás egy 2 részes különkiadás első darabja. Tóth Esztivel fogok beszélgetni, aki kimaradt a Joylandből, pedig dramaturgiailag talán helye lett volna benne. Nála voltam ugyanis 2017. június 1-én Barcelonában, amikor kaptam egy e-mailt, amiben egy amerikai iskola állásinterjúra hívott. A másik oka ennek a külön kiadásnak, hogy szerettem volna a Joylandről kicsit kötetlenebbül is beszélgetni, hiszen a 8 rész alapját egy több mint 100 oldalas szöveg adta, amit felolvastam. Ráadásul ezt egy olyan ember, aki valóban érdeklődik a többi ember iránt, és jókat és jól is tud kérdezni. Így számomra teljesen egyértelmű volt, hogy őt kérjem fel erre. És ha már a Joyland egy magyarok külföldön tematikájú műsor, én is kérdeztem őt arról az elmúlt 4 évről, amit Barcelonában töltött. Mivel jelenleg is kint él, ezért Skype-on beszélgettünk, és mint minden valamire való Skype beszélgetés, ez is azzal a kérdéssel kezdődött, hogy...
Hallasz?
Abszolút, tök jól.
Ezután Esti egy számot mond, nekem pedig ki kell találnom, hogy az mire vonatkozik.
Szóval azt mondom neked, hogy 4992.
Ez egy színdarab?
Nem.
Akkor nem tudom. Bár én még hadd gondolkozzam, jó?
Jó, adok még egy pici időt.
A hosszas szellemi haláltusámtól most megkímélnék mindenkit. A megoldás az, hogy ennyi napja ismerjük egymást Estivel. És most már tényleg jöjjön a beszélgetés.
Figyú, most már hazajöttél egy éve, több mint egy éve. Még jobban távolságból tudod nézni ezeket, vagy most milyen élményeid vannak, hogy most inkább pozitívan gondolsz az egészre, vagy megbánod, hogy bár nem hiszem, hogy megbántad, nem tudom.
Mármint mit, hogy hazajöttünk, vagy hogy kimentem?
Nem, hogy egyáltalán, hogy kimentél, igen, hogy kimentetek, igen.
Nem, egyáltalán nem bántam meg, hogy kimentünk, egyébként az sem, hogy hazajöttünk, igen, és ezt úgy tudom megfogalmazni, hogy egy ideig még úgy valahogy élt bennem, főleg Goldsboro, tehát az a kisváros, tehát engem azért úgy nagyon mélyen megfogott az a hely, valószínűleg azért, mert nagyon sokáig, tehát előtte már hosszú évekig én egy ilyesmi környezetre vágytam, tehát ez a nyugis kisvárosi, lelassult, vagy belassult életkedves emberekkel. Tehát ez hónapokig még Goldsboro nagyon erősen volt bennem, és aztán ez így szerintem természetes módon, meg szerencsés módon is így kicsit így kikopott, és már egy ilyen normális távolságból tudtam, meg tudom is nézni ezt az egészet. Ami egyébként azt is hozta magával, hogy abból a szempontból kiegyenlítődött ez a dolog bennem, hogy már nem csak így a jóra emlékeztem, hanem az esetleges nem annyira jó dolgokra is így akár Goldsboroval, akár Észak-Karolinával kapcsolatban. Tehát így egyensúlyba kerültek, és kicsit így objektívebben tudtam egy idő után ezt az egészet megítélni. Úgyhogy így vagyok vele. Szerintem most már egy ilyen kellő távolságból... Tulajdonképpen amikor az egész Joylandet befejeztem, talán addigra pont ez így nagyjából letisztult, és már egy normális távolságból tudtam erre ránézni.
És álmodsz még, vagy volt, hogy álmodtál ott akármivel kapcsolatban, vagy mármint, hogy itthon, kinti élményekkel kapcsolatban, vagy kinti tapasztalásokkal kapcsolatban?
Az a furcsa, hogy egyrészt viszonylag ritkán álmodom már, még mindig álmodom néha Amerikával, és az a legfurcsább, hogy szinte az összes álomban keveredik. Tehát mit tudom én, van olyan, hogy volt Amerikában lévő tanítványaim az álmaimban egy magyar iskolában jelennek meg. Tehát egy magyar iskolában tanítom az amerikai tanítványaimat, és az egész teljesen összekeveredik. Meg így karakterek van, hogy néha igazgatózi megszól magyarul álmom, meg szóval ilyen nagyon-nagyon furcsa dolgok. Azt álmodtam egyébként pár hete, hogy visszamentem még egy évre az iskolába tanítani. Illetve ezt egyébként többször is álmodtam, és az a furcsa, hogy egyszer olyan volt az álmomban, mint egy rémálom, hogy úristen, mit keresek én itt, már nem is akarok tanítani. Egy másik álomban, meg ugyanez a helyzet úgy került elő, hogy de jó, most már van tapasztalatom, most már nem lesz olyan rossz. Tehát így jönnek elő igazándiból.
És tudod, mi az érdekes nekem, hogy amikor szerintem, talán amikor első nap, először találkoztunk mi az életünkbe, 12 éve, 19 hónapja és 30 napja, akkor...
Mindenfajta adat nélkül, igen.
Szerintem már akkor kiderült, hogy szerintem tudti, hogy az első héten, hogy te szereted nagyon az Oasis-t, és hogy ügyek
meg... Az első beszéltésnél kiderült.
Igen, és én hozzád mindig valamiért egy ilyen angol vonalat képzeltem el, és nekem, hogyha mondjuk azt mondanánk, hogy kettő ország van összesen a világon, Anglia meg az USA, és két az emberek csak Angliából vagy USA-ból jöhetnek, akkor téged biztos, hogy Angliába raktalak volna. Külsőre is nekem inkább angol vagy, ha már kéne választani, mint egy amerikai. És nekem ugye ez ilyen tök új info volt rólad, hogy neked már gyerekkorodban voltak ilyen USA-s, tudom én, ilyen vágyaid, vagy hogy ezt kipróbálni, meg azt megnézni. És hogy sose fordult meg a fejedbe, hogy mondjuk Angliát választ?
Azért elgondolkodtató a kérdésed, mert szerintem tökre benne van az én személyiségemnek a kettőssége, amiben nem akarok túlságosan belemenni, mert nem, tehát ennyire azért már messze nem vagyok exhibicionista, vagy nem tudom, extrovertált.
Már?
Már nem, szerintem régebben jobban az voltam, de nem akarok így nagyon belemenni, de annyit azért elmondanék, hogy valóban két nagyon más ország, szerintem eléggé két más hangulat, és valahogy úgy érzem, hogy a személyiségemben mind a kettő benne van. Nem tudom azt mondani, hogy inkább ilyen vagyok, vagy inkább olyan. Mind a kettővel kapcsolatban vannak kritikai meglátásom, és mind a kettőben vannak olyanok, amiket egyszerűen imádok, és egy kicsit skizofrén állapot is ez a dolog. De hogy egyébként a kérdésre valami konkrét választ is adjak, még régebben azért Anglia úgy előjött, mint lehetőség. Most éppen nem vágyom Angliába, minden érdeme elismerése mellett. Voltam márciusban az egyik barátomnál, nagyon tetszett, én főleg a vidéki része tetszett Angliának, tehát London most nekem annyira nem adta ki, de különösen, amikor lementünk a partra, meg ezek a nagy tágas terek nagyon-nagyon tetszettek, számítva a szél az letépte a fejem, de szóval tök jó volt, de nem éreztem azt, hogy én mindenképpen itt szeretnék élni vagy lakni. Lehet, hogy jó lenne. Most nézzük igazából a Peaky Blinders nevezetű sorozatot, ami egy nagyon brit hangulat, és ezek mindig így felerősítik bennem dolgokat. Na mindegy, szóval igen, igen, de jó a kérdés, és az a kettőség szerintem megvan bennem, de végülis Amerika lett.
És ilyen lehetőség, hogy te, mint nem angol anyanyelvűként taníthass egy ilyen országban, mint mondjuk az USA, az megvan más, mondjuk Angliában, ott tudnál így ilyen munkát vállalni?
Elvileg meg lenne. Nem foglalkoztam ezzel nagyon sokat. Egy-két barátom szerint keresnek tanárokat. Mondjuk azt hiszem, hogy ott is talán a közoktatásban. Nem akarok hülyeséget mondani, de úgy emlékszem, hogy igen, lenne ilyesmire lehetőség. Úgyhogy igen. Igen.
És van olyan ismerősöd, barátod, mondjuk volt kollégád, vagy kollégád, aki megpróbálkozott ilyen hasonló állással, akár az USA-ban, mint te, és bejött neki? Van valamilyen, akitől tudtál valami jellegű tapasztalatot szerezni?
Pár,
vagy
igen.
Egy vakba mentél ki?
Miben? Frakban?
Ilyen
Vagy...
vak, ugye, hogy azt...
Fragoban mentem ki, mert megtehetem. Hát nem, tehát annyi előzetes információm volt. Egyik volt főiskolai csoporttársam, mert Ausztráliában él évek óta, vele beszéltem. Akkor a nyelviskolától volt egy kollégám, de ő mondjuk Arabországba ment ki, vele beszéltem. És hát ugye van egy Péter barátom, akivel, ha minden jól megy, a következő részben fogok beszélgetni. Ő nem angoltanárként ment ki, hanem az ő felesége révén kerültek oda, aki szintén tanárként került oda, csak ő Dél-Karolinába. Ők sokat meséltek ugye Dél-Karolináról, meg az amerikai életükről, de ugye az se ugyanaz, mint egy ISL tanárság, úgyhogy egyáltalán nem mondanám, hogy teljesen vakon mentem ki, mert rengeteg információm volt részben az internetek, részben Péternek, részben más ismerőseimnek hála. Viszont ami igazán sokkoló volt, meg újdonság, az az, hogy ISL tanárként mit kellett ott csinálni, vagy mit nem kellett ott csinálni. Tehát az volt a legnagyobb hát újdonság, és akkor finoman fogalmaztam.
Nekem úgy végighallgatom most ráadásul így tömörítve még egyszer az egészet, végig az volt a benyomásom, hogy oké, meghirdetnek ilyen állásokat, felvesznek oda egy csomó embert, Venezuelától kezdve mindenféle, mit tudom én, Európából, ugye te voltál akkor az egyedüli európai, és mintha nem is akarták volna ezt az egészet. Vagy, tehát ez, hogy ha én akarok valakit, hogyha én valaminek a vezetője vagyok, és akarok oda embereket, akik ott dolgoznak, és tanítanak szintén nem angol anyanyelvű gyerekeket, akkor én nekik minden segítséget meg akarok adni, hogy ők a lehető legjobban végezzék a munkájukat. És te meg így, hát rohadtul nem kaptál segítséget igazából, vagy csak nagyon kevés embertől, de nem azt, amit szerettél volna, szóval ez nagyon...
Ez egy iszonyatosan hosszú téma, és szerintem megint csak egy nagyon-nagyon fontos felvetés. Ráadásul külön kéne válaszolni, úgyhogy meg kellene nagyon-nagyon röviden válaszolni, mert egyébként ez tényleg egy... Szóval először is a közvetítő cég az pénzt kap az emberekért, akiket oda visz tanárnak. Ezt azért fontos így kihangsúlyozni, mert egyébként elég sok pénzt kapnak fejenként. Nem tudom nyilván megítélni, hogy ebből mennyi megy el nekik költségnek, de az kétségtelen, hogy... sok pénzt kapnak, amennyire hallottam, és ezt csak azért jegyezném meg, mert ehhez képest viszont egy picit úgy adták elő ezt az egészet, mintha ők tennének szívességet a tanároknak, akik kimennek oda. Ezt nem csak én éreztem, hanem körülbelül mindenki, tehát az összes tanár, akivel beszéltem, akárhonnan jött, mind ezt érezte, sőt, még olyanok is, akik nem a mi, hanem egy, hát ennek tulajdonképpen egy ilyen előd szervezetén, vagy egy másik közvetítő cégnél, vagy cég révén kerültek oda, ők is ezt érezték, vagy ott ez a trend. Ez, hogy most mennyire kulturális okai vannak ennek, vagy mennyire nem, azt nem tudom, hiszen bennük azért van egy olyan dolog, hogy szeretnek úgy beszélni az emberre, mint a 6 éves lenne. Meg is értem, hogy amikor több száz embert kell menedzselni, akkor kell egyfajta egyszerűsítés, és egy ilyen nagyon direkt kommunikáció, szóval sok mindent megértek. De ehhez képest azt is érzékeltem, hogy emellett a kicsit ilyen parancsnoki hangulat mellett, meg sokszor igen, valóban nem volt mindig minden segítség megadva, vagy hát ugye ők azt mondták, hogy mindig segítenek, de sajnos van egy csomó eset, amikor én ezt nem éreztem, és hát mondom, más is ugyanezt mondta. Ez egyik. A másik, hogy Észak-Karolinában abszolút azt éreztem, hogy ott nagyon-nagyon szeretnek távolságot tartani az emberek olyan szempontból, hogy nem szeretik megmondani a másiknak, hogy mit csináljon.
Igen.
És nagyon tiszteletben tartják a személyes teredet, ennek viszont a hátulütője az, hogy nagyon nem mondják meg, hogy te mit csinálj, még akkor sem, hogyha minden józan ész azt diktálná, hogy ezt megtegyék. És ez számomra valóban megdöbbentő, és azt gondolom, hogy itt most lehetne dobálózni azzal, hogy kulturális különbségek, nem tudom micsodák, de vannak egyetemes dolgok, például az, hogy egy 7000 kilométerről valaki idejön, úgyhogy nem csak az, hogy más kultúrából, mert szerintem az egy dolog, de egyetlen egy más cégtől, akkor annak úgy minimális dolgokat elmagyarázunk. És ez nem történt meg, és most nemrég egy pár napja volt egy nagyon furcsa beszélgetésem az egyik kollégámmal, aki kanadai, egyébként nagyon bírom, viszont nagyon furcsa volt a reakciója, meghallgatta a Joylandet, talán nem minden részben a legtöbbet, és mondta, hogy hát ez nagyon magyar volt, mondja a Joylandre. És mondta, hogy hát ez nagyon magyar volt, és kérdeztem, hogy mit ért ezzel, és mondta, hogy azt, hogy valószínűleg, hogyha ugyanebben a helyzetben, mint én, kimegy oda valaki, viszont egy olyan valaki, aki egy másik országba jött, ez valószínűleg máshogy éli ezt meg, ami oké, okay, de ő azt firtatta, hogy én mennyire voltam proaktív, és Egyrészt azt gondolom, hogy képes tudok proaktív lenni, viszont ami a legnagyobb bizonyíték arra, hogy itt valami nagyon nem volt kóser ebben az iskolában, az az, hogy konkrétan az igazgató helyettes, aki szintén színes bőrű, mint az igazgató, neki is ez volt az első éve, mert az igazgató helyettesnek. Tehát aki szintén színes bőrű, aki több évtizede dolgozik Észak-Karolinában a közoktatásban, ő ugyanazokat mondta, mint én. Pedig
a
ő,
Feri,
ha...
nem?
Igen, Fenél néven volt egyébként
igen,
is.
Igen, ja.
Szóval, hogy azt mondom, hogy egy ilyen ember, aki ugyanabban a kultúrában nevelkedik, ugyanazt mondja, mint én, akkor én ezt nem fognám egy kulturális különbségre. Úgyhogy igen, furcsa volt, hogy nem adták meg a támogatást, miközben megmondom őszintén, hogy a podcast alatt nagyon sokszor gondolkoztam azon, hogy ezt mennyire toljam túl ezt a nem kaptam elég támogatás kis mantrámat, mert kicsit gyengeséget sugal, megmondom teljesen őszintén. Tehát olyan, mintha azt mondaná, hogy én segítség nélkül nem boldogulok. És nagyon rossz ezt így mondogatni, nem kaptam elég támogatást, mert mondom, kicsit ilyen rossz felhangja van. De egyrészt ez a tény, másrészt én azt gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy ki mennyire független, mennyire proaktív, vannak dolgok, amikből beletanul egy új munkahelyem, az egész egyszerűen nem megy segítség nélkül, vagy igazából lassabban megy max, nem tudom, szóval ez egy nagyon furcsa helyzet volt.
Mert nekem tök végig az volt az érzésem, amikor így mondtad, hogy tehát én tökre átéreztem, hogy nem kap segítséget, mert én is voltam már ilyen helyzetben, hogy amikor nem kaptam a segítséget, például az utolsó magyarországi munkahelyemen, amit gyűlöltem, ott például tréninget se kaptam, a főnököm csak egy Skype-on volt hajlandó, vagy chatten keresztül volt hajlandó velem kommunikálni, amikor ott ültem mellettem levő asztalnál, tehát semmi live kommunikáció nem volt köztünk, és azt nem vágtam le, hogy te volt olyan, hogy például oda mentél direkt be a kollégáidhoz, hogy figyelj, léci, te mint matekos, adj már nekem témaköröket, hogy én az én tantárgyamban tudjak ilyen témakörökről beszélgetni, vagy fejleszteni a tanítványaimat. Tehát, hogy volt olyan, hogy te oda mentél, vagy mindig csak e-maileket írogattál, vagy nem tudom. Tehát
ez megint csak egy nagyon fontos kérdés, és lehet, hogy ezt nem tettem eléggé egyértelművé a podcastben, de konkrétan az megtörtént tanév kezdete után, hogyha jól emlékszem, 2 hónappal, hogy ugye mindig voltak, most nem emlékszem már milyen sűrűn, mint egy-két hetente, egy ilyen nagy meetingek, amikor az egész tantestület ott volt, a Media Centerben, amit ilyen könyvtárszerűség, mindenki ott volt, és akkor ott mindent jól megbeszéltünk, amiben nem értettem semmit, de nem csak, vagy nem elsődlegesen az angol nyelv miatt, hanem én nagyon nem tudok figyelni ilyen meetingeken, de ez még egy másik kérdés. És ott csináltam egy olyat, hogy az összes tanárt, akihez nekem valami közön van, magyarul, hogy mondjuk közös tanítványaink vannak, vagy hogy ez. Én ott rendeztem a meeting végén egy mini meetinget 15 darab embernek, hozzáteszem egy pár perceset, erről szóltam is az igazgatónak, aki felvette a napi rendbe, hogy Mr. Török, ez ugye én vagyok, szeretne egy ilyen kis minimitinget, oda hívtam mindenkit, és személyesen elmondtam nekik, nagyon-nagyon konkrétan, hogy nekem mire van szükségem. Kinyomtattam egy rövid ismertetőt, hogy az én tantárgyam a kapcsolatban mit szeretnék. Ezen az ismertető rajta volt, hogy... mire lenne szükségem, azok után, hogy elmondtam szóban, majd ezt elküldtem e-mailen is. Tehát ennyire konkrétan kértem segítséget. És ezt csak azért hangsúlyozom ki, mert régebben én megint csak talán egy kicsit ilyen büszkeségi okok miatt nem szerettem segítséget kérni, mert ez gyengeséget sugároz, vagy kommunikál. És most úgy voltam vele, hogy ezen túl fogok lépni, és most igenis segítséget fogok kérni, és teljesen fölösleges volt. Tehát abszolút, tehát mit tudom, csak arányokat mondjuk, a 14 emberből mondjuk 2 válaszolt utána egy-két e-maillel arra, amit én kértem. Teljesen, ezek az energiák teljesen fölöslegesen mentek el. Az igazgatótól és az igazgatóhelyettestől személyesen is kértem segítséget, e-mailen is, telefonon is, tehát tulajdonképpen nem tudom még milyen kommunikációs eszközt tudtam volna használni, és mondom, tehát személyesen is kértem a kollégáktól is, bár hát nyilván egy idő után már nem akartam hülyét csinálni magamból, de elég kitartóan azért úgy kérdezgettem tőlük, hogy mondjuk mit tudom, milyen szókincset tanítsak, vagy mi az, amit most... De mondtam nekik, hogy elég csak egy tananyagot megjelölni, hogy jövő héten, mit tudom én, a törteket veszik matek órán. Annak is tökre örültem volna. És nem azt mondom, hogy egyáltalán nem jöttél, mert egy-kettő ilyen jött, de egyrészt nem rendszeresen, másrészt a kollégák töredékétől. Tehát ennyi volt, és az igazgató azt mondta, amikor kértem, hogy szóljon a kollégáknak, hogy küldjék el nekem, amire szükségem van, mondta, hogy akkor fog írni egy nagyon konkrét e-mailt a kollégáknak, de ezt azóta is írja.
Igen, és figyú, van ott olyan, hogy mert azt mondtad, hogy volt saját termed, ami tök szokatlan volt számodra. És van olyan ott, hogy volt olyan ott a suliban, egyébként ez hány gyerek járt oda?
Azt hiszem, hogy 300 vagy 400. Na.
És ebből kb. Hány gyereket tanítottál így az alatt az egy év alatt? Az úgy kb. Megvan?
Hát ilyen 50-60 talán.
Tehát akkor az ötöde körülbelül. Aha. Hogy van ott olyan, hogy tanári szoba? Tehát, hogy mert én amikor egy ilyen, megírsz egy ilyen levelet, hogy léci kollégák, ez a 15, segítsetek nekem, nem tudom, és utána másnap bemész a, nem a saját termedbe, hanem valami olyan térbe, ahol közösen ott vannak a tanárok, akkor, és egy ilyet megírsz, akkor így ránézel a nem tudom kicsodára, bármelyik tanárra, tesi tanárra, akit úgy kedveltél úgy nagyjából, és hogy akkor ők így nem válaszolnak neked, és akkor velük miről beszélgetsz? Vagy ezt tudom, hogy ezt így említetted, hogy például a karbantartókkal, azt hiszem karbantartókkal többször ebédeltél, és hogy ilyen, tehát hogy milyen volt a kapcsolatod a tanárokkal, akik mondjuk egy ilyen levélre se válaszolnak, tehát akkor...
Egyébként tök jó, mármint, hogy ilyen kollegiális szinten alapvetően én mindenkivel, kettő olyan tanár volt, aki soha nem köszönt, vagy így nem köszönt, mind a kettő, hát egyik se szerepelt a Joylandben ilyen, már azt sem emlékszem, hogy mit tanítottak, mind a kettő nő volt, egy színes bőrű hölgy és egy férbőrű hölgy, bár ennek most nincs jelentősége, csak ugye tudja képzelni az, aki ezt hallgatja. nem tudom, ők valahogy nagyon nem akartak köszönni, de egyébként azt mondom, hogy 98%-ban mindenki nagyon-nagyon kedves volt. Nem, tehát mindenkivel egy picit beszélgettem a tanév alatt, de kevés olyan ember volt, akivel mondjuk többet, és a karbantartókkal rendszeresen beszéltünk mondjuk képregényekről. Őket nagyon-nagyon szerettem egyébként, tehát mondom, mindenki alapvetően normális volt, viszont így, hát igen, nem nagyon kerültek szóba, de például azt, hogy milyen szókincset kéne tanítani.
És a karbantartók, ők egyébként amerikaiak voltak, vagy valami...
Mindenki amerikai volt. Az, pont ez volt szerintem a furcsa ebben az iskolában, hogy én voltam az egyetlen nem amerikai, és ez azért érdekes, mert Észak-Karolinának, nem akarok nagy szavakat használni, nincs olyan iskolája, ahol csak amerikaiak tanítanának, de az én megyémben az összes többi tanára, többi iskolánál, akikkel kapcsolatban voltam, ott mindenhol szinte volt olyan, aki nem amerikai volt. Itt én voltam az egyetlen. Hát európai, ez meg pláne iszonyatosan ritka. Nagyon-nagyon ritka itt az európai.
És ebben az iskolában volt olyan tanár, akivel beszélgettél, és azt mondta, hogy mit tudom, már több éve itt van, és maximálisan megvan mindennel elégedve? Vagy
hát, volt a fluktuáció? Igen, nem, volt. Most gondolkozom kell, mert majdnem kimondtam az igazi nevét, bár valószínűleg nincs jelentősége, csak ezt így magammal szemben volt egy elvárás, hogy senkit nem
erre, saját. Meg is akkor szerettem volna kérdezni, hogy miért változtattad meg a neveket, amikor valószínűleg egy Wendy álnéven futó, meg nem tudom, meg Wilson, Miss Wilson álnéven futó, valószínűleg nem beszél annyira jól magyarul, hogy bármit
ez
is
egy... Ez egy abszolút hülye paranoia a részemről, az, hogyha, mert ugye a Facebooknak, meg az Instagramnak hála, azért elég sokakkal még ismerős vagyok, és volt egy olyan gondolat bennem, hogy esetleg valami módon belehallgatok ezekbe a podcastekbe, és akkor meghallják a saját nevüket, és nem, tehát még a... a lehetőséget is el szeretem volna annak kerülni, hogy rákérdezzenek, hogy esetleg én beszéltem-e róluk, meg hogy mit beszéltem róluk, meg mit tudom én, tehát hogy ezt így abszolút nem szerettem. Lehet, hogy erre nem került volna sor, sőt, szinte biztos, hogy nem. Ez egyik, a másik meg, hogy nem akartam azt sem, hogy beazonosíthatóak legyenek, tehát mit tudom én, valaki Facebookon rájuk keres, és nem akartam őket ilyen szempontból kiadni. Tehát azt akartam, hogy ők megmaradjanak idézőjelben fiktív figurának abból a szempontból, hogy ne legyenek beazonosíthatók.
Én megtettem, mert írtad, vagy mondtad, hogy páran aztán be is jelöltek téged Facebookon, és most már van valami 13 tanárismerősöd. Én megnéztem az amerikai nevű ismerőseidet a Facebookon.
Igen, de te az ismerősöm vagy. Igen, ja, hát,
és igen. Mi alapján választ? Például volt a Miss Judge. Például az egy ilyen konkrét, annak van egy jelentése, jó, hogy mint Wendy vagy Fenil. Mondjuk a Fenilről nekem a hashajtó jut
eszembe. Tudom, ez kicsit hülyeség volt. Neki F betűvel kezdődik a vezetékneve, és nem tudom miért, de valószínűleg ment a tévében valami reklám, és így ez jutott eszembe. Igen, volt egy pár ilyen nagyon furcsa elnevezés. Hát Miss, az a helyzet, hogy Miss Judge, ...nak a neve az beszédes név.
Igen.
Mert hogy úgy éreztem, hogy egy picit ítélkező talán, vagy van benne egy ilyen, nem is tudom, tehát igen, tehát neki nem, például neki nem véletlenül ez lett a neve. Ezbe van.
És az eszedbe jutott, amikor például úgy nagyjából most már így világossá vált számodra, hogy akkor ezt a sulit elhagyjuk, hogy esetleg egy másik, mondjuk jó, ott volt még Dél-Karolina, de az is, hát egy a szomszédos állam. Hogyha téged az élet máshová vetett volna, egy másik amerikai államba, tök más, mondjuk a másik ország része a Amerikának, vagy Észak-Amerika, vagy nem tudom mi, hogy akkor ott mások az emberek, mondjuk talán befogadóbbak, vagy nyitottabbak, vagy nem tudom, akkor ott máshogy alakult volna az életet? Tehát ez a mi lett volna, ha...
Ezen így, ahogy te kérdezel, így nem gondolkoztam. Azon gondolkoztam, hogyha rögtön abba a dél-karolinai iskolába kerülök, ahova tulajdonképpen felvettek, akkor mi lett volna? Tehát azon elgondolkoztam, mert akkor valószínűleg most nem beszélgetnénk, hanem ott lennék. Ezt nyilván soha nem fogjuk megtudni, ez egy feltételezés a részemről, ezen így elgondolkoztam. Azon, hogy teljesen más részén Amerikának mi lett volna, azt nem tudom. Ez egyáltalán jutott, azt hiszem, eszembe soha, de most már majd ezen is fog egy kicsit pörögni, de nem tudom, mert tehát tulajdonképpen arra se akarom ezt az egészet fogni, hogy én most Észak-Karolinába kerültem, mert annyira azt éreztem, hogy specifikusan, tehát nem biztos, hogy elegáns egy emberre visszavezetni ezt a dolgot, de most mégis azt fogom bizonyos szempontból, vagy bizonyos tekintetben tenni. Tehát az igazgató, a mi iskolánk igazgatója volt az, akinél azt éreztem, hogy a szakmaiság hiánya az iszonyatosan megnehezítette az én dolgomat, és hát mondom, ezt azért úgy jó pár kollega is így látta. Nem mindenki, tehát volt, akivel jobban volt, akinek támogatást adott, mind anyagi, mint a tantárgyának adott anyagi Igen. támogatást, mind mást, és én ezt tök elfogadom, és azt is gondolom, hogy azt is tökre megértem, hogy volt a 4 fő tantárgy, és azok súlyozottabban nagyobb szerepet kaptak. Szóval ezzel nekem nincs igazán gondom, de mégis azért jó pár dolgot halva a környező iskolákról, amik akár ott a megyében voltak, ott se volt tökéletes a dolog. Ott is egy picit hasonlóak voltak az igazgatók, de pont annyival volt szerintem jobb a helyzet, hogy lehet, hogy nem jöttem volna onnan el. Viszont itt meg hát ez a pekhes szituáció volt.
Most aztán visszajöttetek, és hogy változott-e a diákjaidhoz, vagy a tanítványaidhoz való tanítási viszonyod, vagy az, hogy máshogy tanítasz, vagy meg hogy mit tanultál kint a kintiektől, akár ilyen tanulási módszerekben, ha lehet ilyet, mit tudom én mondani, vagy hozzáállásban, vagy hogy türelmesebb lettél-e, nem tudom, milyen voltál meg, mert egyébként nekem, tudod, mi volt? Az volt végig a benyomásom, hogy kurvára szívesen lennék a tanítványod, beülnék egy órádra, hogy megnéznélek, hogy milyen vagy, mint egy tanár, mert én soha nem voltam a tanítványod, nem is így ismerjük egymást. Szóval, ja.
Hát ez is megint egy nagyon releváns dolog az életemben, hogy mennyire változott ez a dolog. Tanártechnikai szempontból azért egy pár dolgot mindenképpen adott. Ott jellemzően főleg a vége felé, vagy a második felében a tanévnek azért olyan feladatokat csináltam a tanulókkal, amik az olvasó szövegértését fejlesztik, és egy pár olyan dolgot, amit ott így kiemelten tanítottam, vagy ilyen technikákat, azt azért beemeltem itt, és ezek nem kell ilyen nagy dolgokra gondolni, de hogy feldolgozunk egy szöveget, részekre bontjuk, kiemeljük a lényeget, kérdésekre válaszolunk, szóval egy-kettő ilyenben úgy inkább felerősített olyan korábbi tendenciákat, amik talán viszont azért akkor is jellemzőek voltak rám. És ami az egyik legnagyobb dolog, amit szerintem adott, hogy még jobban értékelem a nagyon-nagyon kis emberi gesztusokat is, és egy kicsit megerősített, vagy nem is tudom, hogy mondjam, szóval felvértezett még jobban a tanárságban az olyan helyzetekre, amikor úgy nagyon sokat adsz, és nagyon keveset kapsz vissza. És ezt úgy elfogadod, hogy a tanárság az erről szól. Most oké, hogy ezt korábban is próbáltam magamban erősíteni, de azt hiszem, hogy már úgy nincsenek úgy nagy elvárásaim azzal kapcsolatban, hogy mit kapok a tanulóktól. Most ez hülye hangzik, meg nem akarok, tehát nem kiégettségről beszélek, inkább realitásról, hogy tehát úgy vagyok vele, hogy amit kapok tőlük, akár pozitív visszajelzés, bárminek itt tökre örülök, de egy alapvetően nem várom el. Most azt mondom, hogy régen nagyon elvártam, de hogy tehát gyakorlatilag megtanít még egy évnyi tanév is Amerikában, megtanít arra, hogy ott tényleg gyakorlatilag a lehető legrosszabb dolgok is megtörténhetnek veled, úgyhogy te a lehető legjobb dolgot adod. És ezt lehet így lamentálni, hogy ez most igazságtalan, nem igazságtalan, de ilyen szempontból egy picit talán úgy megerősített, tehát így ez a lélektani része. És nem tudom, hogy hát most nem emlékszem a kérdésnek a második felére, ha volt.
Nem is, mindegy is. Az, hogy tervben van esetleg, hogy elmentek máshová, mármint hogy Magyarországról máshová el, és ha igen,
abszolút nincs konkrét terv arra, hogy most elmenjünk bárhova is, viszont nem zárom ki. Ezt tudom, hogy nagyon titokzatosan hangzik, meg olyan, mintha így nem tudom, nem lenne igaz, de tényleg így van, tehát most ezt nagyon sokszor elmondtam különböző barátaimnak, és kicsit most ez azért álltam így meg, mert úgy belegondoltam, hogy hangzik ez a mondat, de hát úgy hangzik, amit érzek, hogy próbálom megtalálni a jó dolgokat. Tehát nem könnyű mindig, de azért rengeteg jó dolog van nyilván Magyarországon is. De nem, tehát most nincs az, hogy most itt nagyon-nagyon konkrét terveink lennének. Ha összejön, vagy valami úgy adódik, vagy látok valamit, akkor nem, abszolút nem zárom ki, de konkrét terv az biztos, hogy nincs.
Mert tudod, miért is kérdeztem? Mert hogy amikor még kezdted a Joylandet, akkor így mondtad, hogy már feladtad azt, hogy te külföldre mész, és akkor talált meg téged egy ilyen megkeresés, vagy így, hogy...
Igen.
Nekem végig nagyon sokáig, tehát amíg hallgattam a Joylandet, egy csomó párhuzam volt az én itteni életem, meg a te ottani kinti életed, meg ahogy te oda kikerültél kapcsolatban, mert például, és most tényleg akkor ezzel le is zárhatjuk, így ilyen keretes szerkezetben, hogy én például ide úgy kerültem, hogy engem egy olyan életrajzom alapján hívott fel a londoni fejvadászcég, hogy érdekelne itt egy munka, amit én már, mit tudom én, valami 4 éve nem frissítettem fel, mert így nem érdekelt már az egész. És csak látták, hogy ügyfélszolgálat, vagy akkor 2 éve volt, ügyfélszolgálat és német, és az alapján hívtak fel engem. Csak én bennem nem volt meg, hogy én külföldre akarok menni.
Még egyszer, most elég csak az év. Mikor mentél ki, bocs?
Mert 15. augusztus 21, tehát több mint 4 éve.
Yeah. Azon gondolkoztam ezzel kapcsolatban, hogy neked az az ok, amiért jelenleg te Barcelonában vagy, és nem Magyarországon, tehát a jelenlegi ok az ugyanaz-e, mint amiért te annó kimentél Barcelonába?
Ez a kérdés annyira bonyolult volt, hogy Esztivel úgy döntünk, hogy rövid mosdószünetet tartunk. Amikor visszatérünk, akkor már az a blokk következik, ami az ő kinti létével kapcsolatos. szünet után újra nekifutok a kérdésnek.
Az az ok, amiért jelenleg te Barcelonában vagy, és nem Magyarországon, az ugyanaz-e, mint amiért annó te kimentél Barcelonába?
Most, hogy így volt a szünet, és így megmostam az arcomat, megittem egy kis, mi az, Sprite-ot, cukor nélkül, azt mondom, hogy igen. És az a helyzet, hogy visszamegyek Magyarországra évente, hát általában kétszer, egyszer volt olyan év tavaly, amikor háromszor tudtam visszamenni. Egyre megerősödik bennem, hogy igen, de úgy van ez az egész dolog, hogy én nem akartam kijönni. Tehát én nem terveztem külföldet, én csak azt tudtam, hogy az utolsó magyarországi munkahelyem, amit utáltam, és a világ legrosszabb munkahelye volt eddig életemben, onnan el akarok jönni. De külföld az nem volt tervben, még úgy sem, hogy anyu engem nagyon nyomott, hogy most már menjek külföldre. A húgom, ő már 2010. október 1-je óta külföldön él, rengeteg volt kollégám, unokatesom él külföldön, unokatesom él Ausztráliában, Bristolban, Stuttgartban, Manchesterben, mindenhol.
De anyukád egyébként miért nyomod? Bocsánat, az lehet, hogy elfelejtettem mondani, hogy kicsit majd lehet, hogy átmegyek ilyen élőben vágósba, tehát, hogy így nagyon
nyugodtan.
Nem fog mindent hagyni végigmondani, elnézést, de szóljál nyugodtan, hogyha valamit még majd szeretném mondani, csak az úgy megütött a fülemet, hogy anyukád is nagyon tolta azt, hogy menjél külföldre. Ő miért?
Igen, mert hát ő látta szerintem egyrészt, hogy amik azok a folyamatok, amik egy ilyen emberke lányának otthon történik, az nem jó, és hogy én meg egy ilyen vagyok, meg anyujék is ilyenek, és hogy ez nekünk nem jó, ami otthon megy mostanában, és hogy meg ő látta bennem a lehetőséget, hogy menjek, lássak világot, érezzem jobban magamat, és ne csak azon az egy héten a szigeten, amikor otthon vagyok, mert ott kaptam meg azt a szabadságot, amit én 365 napban mindig szerettem volna egy évben, és én tényleg így éreztem az utolsó x évenben otthon, hogy nekem csak a sziget, azaz tényleg úgy vártam minden évben, mint egy szigetet, egy messiást, egy megváltót. Én meg nem azt mondom, hogy ellenkeztem, de mondtam, hogy anyu, hagyjuk már ezt az egész dolgot, én majd akkor megyek, hogyha akarom, és ne nyomuljál már. És tényleg, amikor nekem az utolsó munkahelyem, az egy amerikai multi volt otthon, 2014 májusában kezdtem el dolgozni, azt gondoltam, hogy én ott megfogtam az Isten lábát. Még a munkát, azt így még nem azt mondom, hogy megszerettem volna, de még el is lettem volna vele. De nekem, ami a legfontosabb mindig egy munkahelyen, az az emberi tényező. Viszont ide utáltam bejárni. Körülbelül az első két hét után már gyomorgörcsöm volt, mert a főnököm, a team leaderem az nem volt velem hajlandó kommunikálni, csak e-mailen, meg chaten keresztül. Köszönt reggel, hogy hello, meg a végén, hogy hello, aztán ennyi. Július 6-án 2015-ben, ez egy hétfői nap volt, kaptam egy telefont egy londoni fejvadásztól, hogy érdekelne egy first level IT support. És azt mondtam, hogy nem. Nekem az IT-hoz semmi közöm nem volt, tényleg. És a nőnek a második kérdése az volt, hogy és Barcelonában? És akkor azt mondtam, hogy egyből, hogy igen. És azért, mert...
Bocsánat, itt egy picit álljunk meg. Neked azelőtt, akár egy másodpercre is eszedbe jutott az, hogy a Barcelonába menjél?
Ez egy rohadt érdekes dolog, mert 92-ben voltam én életemben először Barcelonában a családdal. Az olimpia előtt volt itt egy egyhetes nyaralásunk, illetve Barcelona közelében laktunk, busszal jöttünk ki, és nekem az egy nem jó élmény volt. Uh-huh. Az egész hét, többféle ok miatt, de hagyjuk is ezt. És soha életemben nem gondoltam volna, hogy nekem Barcelonához bármi közöm lenne. És aztán én utána láttam 2004-ben egy Magyarország-Argentina mérkőzést Budapesten egy 17 éves fiúval, akit Leo Messinek hívnak, aki kiállítottak a 90. másodpercben becserélése után Vancák Vilmos ellen, piros lappal, és akkor még azt sem tudtam, hogy ki ez a gyerek. Tehát tényleg fel se figyeltem rá, hogy ez egy zseni lesz, és utána én meg beleszerettem, és Barszkruker lettem, és Messi fan vagyok, és amikor kaptam ezt a hívást ettől a nőttől, akkor ez volt a három indok, hogy én ide kijöttem, hogy a Messi, Barsza, tenger, meg az, hogy a migráns helyzet otthon.
Figyelj, te most gyakorlatilag a tengerparton laksz, nem?
Már igen, igen.
Most egy picit ugrálni fogok így kronológiailag. Okay. Hány lakásod volt idáig? Pontosabban hány lakásban laktál?
Első volt 5 hétig egy a katalán színésznőnél, onnan azért jöttem el, mert a vizet korlátozta, a vízhasználatomat, 5 perc fürdőszoba per nap. Utána laktam egy András nevű magyar srácnál egy hónapig, onnan végre elköltözhettem egyedül abba a lakásba, ahol te is voltál, egy katalán nőnél, ott 2 évig laktam, onnan 2017 végén el kellett jönnem nagyon sok ok miatt, többek között nem volt meleg víz a konyhában már 4 hónapig, meg nagyon sok dolog miatt. Utána visszamentem ehhez az András nevű sráchoz, ott laktam tavaly március közepéig, nőnapon mondta, hogy költözzek ki, majd utána laktam a munkahelyem közelében egy lakásnál egy észt meg egy német lányjal egy 5 hétig, és május 1-e óta lakom a mostani lakásomban, tavaly május 1-e óta, ami itt van egy percre a tengerparttól, Barcelonétában, ebben a barcelonai negyedben, és rohadt sok nehézségem volt, meg van, de nekem gyerekkorom vágya volt tengerparton lakni, és így minden nehézséget ez így helyrehoz.
Ezt akartam kérdezni igazániból, hogy kicsit olyan, mintha megszenvedtél volna nem tudom hány év alatt Barcelonában azért, hogy végül ez az álmod összejöjjön, nem? Tehát, hogy ugye küldtél pár napja vagy pár hete egy ilyen pár másodperces kis felvételt a tengerről, ami, ha jól tudom, a lakásodtól nem messze készült.
Figyelj, kilépek az ajtón, elnézek jobbra, és ott van a tenger, már látom. És kisétálok, megyek 100 métert, és ott van a tenger.
Van olyan szerinted a barcelonai életedben, akár most, akár majd a jövőben lesz ilyen, vagy akár voltam múltban, amikor azt mondtad, hogy megérkeztem, és most egy kicsit pontosítanám ezt a kérdést, amikor azt mondod, hogy oké, nem biztos, hogy minden tökéletes, de nagyjából egy olyan nyugvó pontra értek a dolgok, amikor van egy ilyen kialakult ritmusa a dolgoknak. Nem tudom, hogy egyáltalán ez cél-e a számodra, vagy hogy egyáltalán ez átélted, vagy szeretnéd-e, de mondjuk, hogyha erre a kis tengerpartos jelenetre gondolok, akkor ez lehet, hogy nincs messze ettől.
Volt, abszolút, és ez az a helyzet, hogy ez így 4 év után. Tehát én nekem nagyon sok, amikor hallgattalak téged, hogy neked ez az 1 éved kint volt, és azt mondtad egyszer, hogy azt mondták neked sokan, hogy az első 1 év a legnehezebb. Hát nem. Mert nekem, én úgy éreztem, hogy nekem az első 4 éven volt, mindig, főleg az elmúlt másfél évben, én folyamatosan azt éreztem, amikor egy nehézségen túl voltam, ráadásul olyan szempontból egyedül, hogy nekem veled ellentétben, neked kint volt az anyukád, meg a Heni, mások Magyarországról nem, nekem itt rengeteg látogatom volt, de mégis egyedül kellett a dolgokat végigcsinálnom, de az van, hogy 4 év kellett ahhoz, hogy én így belerázódjak ezekbe a dolgokba itt, hogy végre január óta egy olyan munkahelyem van, vagy egy olyan, ugyanannál a cégnél vagyok, de egy új team leaderrel, egy olyan munkakörbe vagyok, ahol meg vagyok becsülve, ahol folyamatosan kapok elismerést. Most lakok egy lakásban tavaly május óta, ahol iszonyatosan sok problémám volt, tényleg rengeteg. Tavaly összetört a szívem, de tényleg 10 év után úgy, hogy én abban majdnem belehaltam, viszont kimegyek reggel, kinézek, sziklázik a napsütés, 11-től dolgozok, ami nekem tökéletes, mert nem vagyok egy ilyen hajnali mókus, és azt érzem, hogy úristen, hát még régen is, amikor most csapongok én is, de amikor bármi problémám volt itt, és kimentem a tengerpartra, csak leültem a homokra, és néztem a hullámokat, és azt mondtam, hogy hát én mindig ezt akartam gyerekkorom óta, hogy én tengerparton akartam lakni. Hát én, anyu mondta, hogy én még járni is alig tudtam, de már a Vecsési strandon voltam, reggel 8-tól este 6-ig, amíg be nem zártak, lila volt a szám, és én nem akartam hazamenni, mert nekem a víz a mindenem.
Te a tengerről mindig úgy beszélsz, mint a neked az egy élőlény lenne.
Igen. Én egy delfin vagyok.
Még nem találkoztam olyan emberrel, aki járt volna Barcelonában, és nem érezte jól magát. És szerintem ennek az egyik oka az az, hogy kimész, és rögtön barátságos az egész hely. Mm. Tehát van egy közvetlen hangulata, és tulajdonképpen otthon érzed magad. De mégis te azt mondtad, hogy 4 év kellett ahhoz, hogy mondjuk kényelmesen érezd magad, vagy nem is tudom, hogy milyen szóval lehetne ezt leírni. Tehát azt mondtad, hogy neked igazán az első 4 év volt nehéz. Arra vagyok igazániból kíváncsi, hogy ez, hogy te rögtön otthon érezted magad ott, ez nálad is így volt-e? Esetleg hullámokban tört ez rád, hol így érezted, hol úgy? Mennyire volt ez konstans? Ezt csak azért kérdezem, mert szerintem, hogyha kimegy az ember pár napra egy városba, akkor idézőjelben baromira könnyű jól érezned magad, de amikor ott élsz valahol, az egy nagyon-nagyon másik történet.
Figyelj, ez nagyon jó, hogy így kérdezd meg, ahogy így érezted. Tehát az volt, hogy én amikor kiérkeztem 15. augusztus 21-én, az pont 2 nappal a 40. szülinapom előtt volt. Tehát én pont egy ilyen kerek évforduló előtt kezdtem egy új életet. És az volt, hogy én ide kijöttem egy pénteki reggelem, és én másnap már elmentem a Camp Nou-ba, a Barca stadionjába, egy múzeum túrára, ahol te be tudsz menni a stadionba is, és le tudsz ülni a lelátókra, és én ott leültem a lelátóra, néztem az üres stadiont, és így bőgtem 3 órán keresztül, hogy én itt a Mennyországban vagyok, és én innen sehova nem akarok már tovább menni. Ugye az első szerződésem nekem január végéig szólt, tehát 5 hónapra. És rengeteg sok, nekem is, mint neked, mit tudom én, a kocsivásárlással, vagy a lakás problémákkal rengeteg ilyen bürokráciás szar problémám volt. Ezeken így át kellett esni, meg ahogy így beleszokni abba, hogy milyenek a katalánok, itt voltak a rengeteg tüntetés, ez a rengeteg lakás cserém, ami nekem volt, úgyhogy én közben otthon Magyarországon megszoktam, hogy van egy saját lakásom, ahol nem kell semmit változtatnom, nem kell költözgetnem. És aztán jött még egy csomó olyan dolog, hogy a régi projektemen a team leaderem nem volt egy tök jó fej, nem volt egy rugalmas ember, hogy volt ez a szívösszetörésem, hogy volt bírósági ügyem itt, hogy ebben az új lakásban, ahol lakok tavaly május óta, ebben rengeteg problémám volt. Tehát ez egy régi lakás, ezt totál ki kellett újra festeni, de ez nem a legkisebb probléma. Volt egy bojlerem, ami életveszélyes volt, majdnem rám zuhant, volt egy patkányom, ami 3 hétig velem lakott, utána meghalt, már a mosógéppel kinyírtam, véletlenül dugulásom volt, és elöntött a szennyvíz a fürdőszobámat, és nem egyszer, hanem többször egy nap, amikor lehúzta valaki a házban a WC-t, és utána kiderült, hogy én ezzel megmentettem hogy kihívtam a szennyvízzel hárítókat, én megmentettem 2 utcának az életét körülbelül, tehát ezek ilyenek voltak, és ez az egész, most már komolyan nem merek lekapogni semmit, de ezek így úgy tűnik, hogy így lezárultak most így nyár előtt, tehát így mielőtt én hazamentem volna most augusztusban a szigetre, ott lett ennek vége.
Te éreztél változást Barcelonában az elmúlt 4 évben?
Hát, figyelj, az van, hogy amikor én kijöttem, akkor azt láttam csak, hogy sok a turista, de mivel én nem, én lakom, én Barcelonát élek, ami ugye tengerpart, tehát itt nyaranta, sőt, nem is azt mondom, hogy nyaranta, márciustól októberig sok a turista. Engem ez nem zavar. Az én utcám hiába van a tengerparthoz közel, ez itt nem vonulnak ezrével a turisták, mint a Ramblán. Egyetlen egy nap van, amikor nagyon sokan vannak, az a Saint Jordi, amikor itt reggel, este 9-től reggel 6-ig petárdáznak, mint az állatok. Viszont azt látom, hogy a kintiek, és most már én is egy kicsit ilyen, nem azt mondom, hogy katalánnak, de kicsit helyinek érzem magam, aki nem turistaként jön ide, hogy engem is tud zavarni, amikor ide jön egy akármilyen külföldi, vagy akármilyen turista, és azt gondolja, hogy ő ez alatt az egy hét vagy pár nap alatt bármit megtehet, szemetelhet, ott hagyja az én párkányomban a pizzás dobozát, a használt óvszerét, vagy odakakil a szomszédomnak a ajtójába, tehát ezek engem is zavarnak. Megértem az itteni embereket, hogy miért zavarja őket ez a milliónyi turista, akik talán egyre többek ezeket, ez az évek alatt. Voltak ilyen megmozdulások, és a mai napig látok például a földre felfestett, meg ilyen festékszorozott feliratokat, hogy turist go home, meg ilyenek.
Hát igen, de ez annyira érdekes volt, amikor mentem a Güell Parkba, bocsánat, és ott volt egy kiírás, hogy a turisták menjenek haza, a bevándorlókat vagy migránsokat viszont üdvözlik.
Így van.
Ez valami elképesztő, ez a hozzáállás.
Igen.
Viszont most egy nagyon picit más szeretnék kérdezni, mert ugye a közelmúltban, illetve tulajdonképpen jelenleg is zajlanak a katalán függetlenségi törekvések, és az nagyon érdekelne, hogy ez egyrészt a spanyolok vagy katalánok most... Mert érdekes, hogy hogy nevezzük, szóval, hogy az ott születettek körében, akikkel te kapcsolatban vagy, ez mennyire téma, és mennyire tudnak hát, hogy úgy mondjam, nyugodtan erről beszélgetni, vagy ez mennyire látszik, hogy nagyon mélyen érint őket, mert mi, akik nem érünk ott, a hírekből, ugye ennek mindig látjuk egy ilyen felfokozott verzióját, de engem mindig az érdekel, hogy az idézőjelben az átlagember az ilyen aktuális napi politikai törekvéseket vagy történéseket hogy éli meg?
Hát figyelj, amikor 17-ben volt október 1-én az első ilyen, amióta én itt kint élek, az első ilyen nagy felfordulás, hogy ugye jöttek ezek az első nagy tüntetések, és ide küldtek Madridból több ezer rendőrt, és itt a madridi rendőrök, meg az itteni katalán függetlenség pártiak összecsaptak. A madridi rendőrök szétvertek azon a nap egy csomó, még akár nőket is, meg ilyen nyuggereket is, és a katalán rendőrök, meg tűzoltók, meg kiálltak a katalán tüntetők mellett. Az egy ilyen nagyon durva élmény volt. Én akkor aznap nem is mentem a tüntetők közé, de itt volt egy brazil barátom, akivel utána a következő napokban rendszeresen kijártunk ilyen tüntetésekre, amik ilyen rohadt, tök érdekesek voltak, mert mások, mint mondjuk egy magyar tüntetés, itt ilyen fiesta-szerű tüntetések voltak, gyerek a nyakban, dobokkal, síppal, nádihegedűvel, ilyen tényleg ilyen fesztivál volt az egész hangulata, kimentek az emberek, lobogtatták a zászlóikat, elmondták ezer milliószor, hogy independencia, meg énekeltek ilyen szép katalán dalokat, elmentek a Hefeteria elé, ami ott van egy Barcelona, ez a itteni csendőrség vagy rendőrség központja, ahol szemben álltak a tekesekkel, akiket lehetett fotózni, videókat készíteni, kezdett fogni velük, tehát ilyen tök más hangulata volt, mint otthon egy ilyen 2006-os.
Te egyébként a katalán függetlenségi törekvőkkel vagy?
Nem.
Nekem nem szeretnéd, hogyha független lenne Barcelona ilyen szempontból?
Amennyit, figyelj, nem vagyok egyáltalán szakértő, én nagy több katalán, illetve spanyol kollégámat, ismerősömet megkérdeztem erről az egészről. Volt olyan srác, ki egy tök intelligens, értelmes, katalán, itteni születésű IT-s srác, Raúlnak hívják, és tényleg úgy néz ki, mint a Real Madrid egykori sztárja, Raúl Blanco, és ő azt mondta, hogy ő teljesen tisztában van azzal, hogy, vagy legalábbis ő így gondolja, hogy ez mondjuk gazdaságilag nem tenne jót Katalóniának, hogyha függetlenedne Spanyolországtól, de ő neki akkora katalán öntudata meg, ő annyira szeretne kiállni a kultúráját, hogy ő emellett fog voksolni.
Ez kicsit olyan, mint a Brexit, nem? Tehát igen. Ott is az érzelmek meg a racionalitás igen, sokszor összecsap.
De azt is tudom, hogy például van egy belga kolléganőm, akinek a férje katalán-katalán, és annak az anyja pedig andalúz, tehát az meg egy tök, az meg nem egy katalán. Ott például olyan durva családi feszkó lenne, ha beszélnének róla, hogy ez egy ilyen tabu téma. Tehát ott nem beszélnek a katalán Brexitről. Tehát ott mert az egy ilyen családi perpatvar lenne. Ez a belga kolléganőm, ő abszolút függetlenség ellenes, viszont a férje az abszolút függetlenségpárti, mit tudom én, 60 éves vagy 60 pluszos kora ellenére ő kijárt a tüntetésekre, amik most idén nagyon durvák voltak, és tényleg szétvertek városrészeket. Az a helyzet, hogy idén egyetlen egy ilyenre nem mentem ki. Tehát az volt, hogy volt bennem nagyon nagy kíváncsiság, hogy kimenjek, és volt olyan kollégám, aki élőbe tudósított, és Facebookon megnéztem, de én nem akartam, hogy engem bármi, akár lövedék eltaláljon. Ott láttam, hogy a rendőrök arra figyeltek egyébként, hogy akik csak kimentek simán érdeklődőként, és vették a iPhone-jaikkal, meg a telóikkal azt, hogy ott mi történik a rendőrök meg a tüntetők között, azokat nem bántották, de soha nem tudhatott, hogy ott esetleg egy akármi el nem szabadul. És én a mai napig úgy érzem, amikor elmegyek dolgozni, egyrészt tökre szeretek bejárni dolgozni, mert szeretem a munkámat, meg bejárni, hogy én mintha egy turista volnék itt. Tehát én nem valahogy...
De cél az, hogy valaha az otthonod legyen?
Figyelj, ez nekem mindig úgy van, hogy amikor én 2015-ben ugye kijöttem augusztusban, és én csak egy év után tudtam először hazamenni. Nekem az első karácsonyom kimaradt, mint ahogy te is ugye kint voltál egyedül, vagy nem egyedül, de hogy nem jöttél haza. És hogy egyébként a legjobb karácsonyom volt az utóbbi, nem tudom, 20 évben, az, amikor nem voltam otthon. És amikor hazamentem először augusztusban, 16 augusztusában, akkor felszállt a gépem itt, és elkezdtem sírni, hogy ú, basszus, én most 2 hétig nem látom a tenger. És amikor viszont leszállt a gépem a Ferihegyen, akkor meg azért kezdtem el sírni, hogy úristen, látom Budapesten az első fényeket. És... mindig azt hiszem, hogy mindig azt mondták nekem a külföldön élő ismerősöm, hogy ó, hát egyre könnyebb lesz, majd tudod függetleníteni magad attól, hogy már nem vagy otthon, és nem. Tehát mindig az van, hogy otthon vagyok, nagyon megérintenek a szüleim, a barátaim, nagyon jó velük együtt, és mindig ilyen nagyon tömény érzés, viszont tök jó visszajönni, és nagyon hiányzik sok dolog otthonról egyébként, és ezért nézek annyi hülye magyar sorozatot, meg nekem furcsa, amikor valaki egy hónapja külföldön él, és már akcentussal beszél, tehát nekem ez soha nem lesz, de jelenleg nem látom azt, hogy én mostani helyzetben én valaha visszamegyek.
De lehet, hogy örökre kint maradsz?
Fú, nem tudhatok semmit. Tehát,
nekem, ezzel nem is szoktál gondolkozni?
De nekem nagyon sokszor, ugye anyuék már nem fiatalok, tehát anyu 70, apu 71, és egyetlen egy ok volna, miért most, hogyha most 19-ben megkérdeznének engem, hogy én miért mennék vissza, hogyha velük történne valami, akkor visszamennék. De egyébként most semmi másért nem mennék vissza.
azt a helyzetet hogy lehet feldolgozni, hogy neked valami hihetetlenül erős kötődésed van szerintem Magyarországhoz és magyar emberekhez és a szigethez, és tehát üdítős kupakokat gyűjtesz, és tehát millió, de tényleg millió szálon kötődsz az országhoz, és tudom, hogy nem szereted Barcelonát is, és ott nagyon jól érzed ott magad sok szempontból, és tudom, hogy ettől még sok nehézség van, de hogy ezt a skizofrén állapotot, mert nem tudom ezt máshogy nevezni, ezt szerinted fel lehet-e oldani, fel kell-e oldani, és szerintem a legtöbb külföldön élő magyarban ez így vagy úgy, nem azt mondom, hogy mindenkiben, és nem, azt sem mondom, hogy ugyanúgy, de mégis szerintem ez a skizofrén állapot a legtöbb külföldön élő magyart érinti. Szóval, hogy te ezzel foglalkozol-e, próbálod-e ezt feldolgozni, kell-e, lehet-e, hogy van ez benned?
Én azt gondolom, hogy én ezt úgy dolgozom fel, hogy nagyon-nagyon-nagyon aktív a kapcsolatom az otthoniakkal, tehát én így minden nap beszélek a barátaimmal, a családommal, van ugye egy blogom, nekem az írás az borzasztóan fontos lett, amióta itt vagyok, mert azóta van a blogom, hogy kiköltöztem, és az nekem egy ilyen feldolgozása az itteni élményeimnek. Másrészt igen, van ez a nagyon erős kötődésem, amikor otthon vagyok, akkor én mindig olyan dózist kapok a szeretetből, hogy az engem sokáig elrepít, viszont amikor felbaszom magam megint otthoni híreken, akkor ez ilyen újabb megerősítés, hogy én most tök jó helyen vagyok itt. Én, igen, ez tök nehéz, és ezt tudom, hogy ezt az a 700 ezer fiatal, főleg fiatal, aki mostanában az utóbbi 10 évben eljött, azt így kb. Ugyanúgy megéli. És tudom, hogy sokan hazamennek, mert mondjuk nem tudják elviselni a család hiányát. Viszont én meg olyan vagyok, hogyha én egy dolgot így lezárok, akkor én azt, tehát én olyan vagyok, hogy én nagyon kitartó vagyok. Tehát, hogyha én elkezdtem valamit, akkor én azt szeretem nem feladni. Tehát rengeteg nehézségem volt, amit a lakás dolgokon, a bürokrácián, a családhiányon, a szerelmi összetörésen, a patkányon, a nem tudom, a duguláson, mindenen, de én azt mondom, hogy nem akarok visszamenni.
Mi a kedvenc helyed Barcelonában?
A Montjuïc.
Melyik a legjobb olyan kaja vagy ital, ami vagy nincs Magyarországon, vagy nem jellemző magyar konyhára?
Hát amit nagyon-nagyon szeretek, az a gazpacho.
Sejtettem, hogy ezt mondod, azt én is imádtam kint.
Nagyon sok... A salmorejo fajta, ami kenyérrel van dúsítva.
Ó, mert ugye ez sűrű, gondolom.
Aha, az olyan, mint egy főzelék kb. Igen.
Nagyon sok nemzetiségű emberrel találkoztál, hogyha egy nemzetiséget kéne választanod, akiket a legjobban kedveltél, akik ugye nem spanyolok, vagy nem katalánok, akkor melyik lenne ez?
Talán a brazilok.
És miért?
Mert meg úgy nem csak brazilok, hanem így a dél-amerikaiak így, de a brazilok talán kiemeltek, mert iszonyatosan melegszívek, ölelgetősek, apróságokra is figyelősek, talán ezért, igen. Ja.
Oké. Szoktál sírni futás közben?
Időnként igen.
És nem zavar a látásban?
Nem, én imádok sírni. Főleg a legjobb akkor futni, amikor esik az eső, én akkor szoktam a legjobban futni. Ha esik az eső, vagy valami extrémebb időjárás van, mondjuk szembe jön a szélvihar, vagy mint a Forrest Gumban alulról is esik az eső, meg oldalról, én akkor szoktam a legjobban, úgyhogy a sírás az már csak egy ilyen extra eső.
Ez volt a Report a 19. adása. Ha karácsony előtt vagy közben hallgatod a műsort, akkor kellemes ünnepeket kívánok. Ha nem, akkor is. Végül is mindig van mit ünnepelni, bármennyire is kis dolgoknak tűnnek azok, amiknek örülhetünk. Én például most annak örülök, hogy vannak ilyen barátaim, mint Eszti. És ez nem is olyan kis dolog. Hamarosan találkozunk a Joyland külön kiadásának második részében, ahol két különálló beszélgetés lehet majd hallani két barátommal, akik régóta Amerikában élnek. A riporta megtalálható minden nagyobb podcast platformon, illetve a YouTube-on is. A Facebookon pedig rendszertelen időközönként megosztok információkat, képeket vagy zenéket a műsorral kapcsolatban. Szóval találkozunk hamarosan.